Ez itt a Szabad Európa podcastja. Én Wiedemann Tamás vagyok, a vendégem Becsei Zsolt, volt európai parlamenti képviselő, és külügyi államtitkár is volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Jelenleg a Károli Egyetemen oktat. A fodrászom már csak heti két napot dolgozik, annyira visszaesett a forgalma. Azt mondja, hogy nincs pénze az embereknek, és a frizura az első, amin spórolnak. Ritkábban vágatják a lyukat, és gyakran otthon festik be. Az, hogy válságban visszaigazolják a GDP adatok is. A gazdaság teljesítménye a második negyed évben 2,4%-kal csökkent, sőt 27 éve, azt hiszem 1996 óta nem fordult elő, hogy egymást követő négy negyed évben csökkenjen a gazdaságnak a teljesítménye. Viszont a munkanélküliség nem zuhant be, stabilan 3,84%-on van, ami megközelítőleg teljes foglalkoztatottságot jelent. Ön mit gondol erről? Válságban van most a magyar gazdaság?
Hát jó napot kívánok a kedves hallgatóknak először is, másodszor. Nyilván technikai recesszióban van, ugye ez a négy negyed év, ez formálisan azt mutatja ki, bár azt is el kell, hogy mondjam, hogy egész évre vonatkozóan most az, hogy mínusz fél százalék, vagy nulla, vagy plusz fél, nem biztos, hogy olyan nagyot változtat ezenek a dolgokon, de az biztos, hogy jócskán lelassultunk, és hát azt is mutatja, hogyha nem tudjuk a reálbért növelni, már pedig most az inflációs ráta miatt nem tudjuk, akkor azért vannak problémáink a növekedéssel, hiszen a növekedésnek a beruházási vagy netto export vonatkozásai nem mindig tudják ellensúlyozni azt, hogyha egy olyan kényszer van, hogy a fogyasztást csökkentsük.
Mi a különbség a 2009-es pénzügyi krízishez képest? Ugye most azért teljesen mások a makrogazdasági adatok, nincsen gond az államadósság finanszírozásával, igaz, hogy magasok a kamatok, de nincs kiszáradva a kötvénypiac, megveszik a magyar állampapírokat, vagyis nincs közvetlen csődhelyzet. Mi az, ami más most a 2009-es válsághoz képest?
Hát igen, ez az egyik különbség, hogy most simán tudja az ország magát finanszírozni. A másik, hogy magában az Európai Unióban is mi is tagok vagyunk. Létrejött egy olyan válság kezelési, követési mechanizmus, amelyik egy mélyebb együttműködést bontakoztatott ki. Elég ugye csak, hogyha 2010-től az úgynevezett szemeszter rendszerre gondolunk, de ők meghozták a saját, ugye azt szokták mondani, hogy Európai IMF, ugye van egy ESF, EFSF nevű finanszírozási alap, de én úgy látom, hogy maga a fegyelmi kérdések is sokat változtak, mert senkinek nem kellett legalábbis hirtelen fizetőképességi helyzet miatt olyan hitelt adni, mint ami jó néhány államot érintett, akár eurozóna tag, akár nem 2008 és 12-13 között. Tehát ez egy óriási különbség, hogy senkit nem kell finanszírozni. Ez mindenféleképp egy lényeges szempont, és hát Magyarország szempontjából is a külső mérlegeink azok összességében jobban néznek ki, mint akkor, amikor hatalmas folyófizetési méleghiány, tehát az iker deficit tombolt Magyarországon, és még az Európai Uniós nagy pénzösszegek nem érkeztek. Ugye azok csak később 2009-től indultak be, és mielőtte tudtunk összeomlani. Tehát egy kicsit olyan orosz rulett volt az a akkori kormányzat részéről, hogy kihúzzuk az Európai Uniós pénzek beindulásáig. Ugye volt egy átmeneti időszak, amikor még nem sokat kaptunk GDP arányosan, meg főleg devizálisan, és abban reménykedtünk, hogy ezt ki tudjuk húzni. Tehát azt mondom, hogy most a finanszírozás szempontjából egy lényegesen eltérő helyzet van. Magyarországon ugyanakkor az sem titkolható, és az viszont azonosságot jelent, hogy egy 10-12 évente, ugye említette pont a bokros csomag időszakát, 10-12 évente mindig egy ilyen versenyképességi, egyensúlyi problémát élünk át, ami azért a magyaroknak szerintem a piacgazdaságba és rendszerváltásba vetett bizalmát igencsak megtépázza, és néha elkezdenek más szempontokat is keresni.
De igazából ez egy teljesen normális dolog, hogy a régen a Bibliában az volt, hogy 7 évente van egy ilyen változás, most ilyen 10-12 évente van a gazdaságban egy ilyen változás?
Igen, ez mondjuk normálisnak is mondható, de én azt gondolom, hogy ebben Magyarországon, még egyszer mondom, a piacgazdaságba vetett hit az sokkal jobban sérül, mint akár a rendszerváltó környékbeli országban ezt láthatjuk. Sokkal erősebb lesz a pesszimizmus, és ez nem jó. Továbbá nyilván ez kimutatja azt, hogy 10-12 évente mindig szembe kell néznünk versenyképességi problémáinkkal, ami azért, ha nem is sokkal, de időnként azért mélyebbek, mint mondjuk nagyon sok rendszerváltó országnál.
De ennek az is lehet az oka, hogy minket felkészületlenül érint egy kicsit. Tehát azt látom, volt most egy jó időszak, mondjuk azt, hogy jó, bő 10 év volt, vagy bő 7 év. Nőtt a gazdaság, szépen alakultak a számok, de nem képeztünk tartalékot, tehát nem készültünk fel a rossz időkre. Ha megnézzük a Németországot, hogy az elmúlt években, így a Covid előttig pluszos volt a bücsé. Addig nyújtaszkodtak, ameddig a takarójukért, sőt, még félre is tettek. Mi viszont, talán ez a high pressure economy, hogy akkor is nyomtuk a gázt, amikor lejtőn lefele mentünk. Tehát akkor is élénkített a kormány, nyomta ki a pénzt, és hirtelen odaértünk a szakadék szélre, hatalmas inflációs nyomás lett, és azt láttuk, hogy Magyarországon legnagyobb az infláció, minket érint a legjobban ez a válság, miközben másoknál sokkal tompábbak a hatások. Piacgazdaságba vetett hitnek az az ok, hogy mi mindig felkészületlenül megyünk bele egy válságba.
Igen, ez egy abszolút lényeges kérdés. De ebben az is benne van, hogy az utolsó 20-22 évben gyakorlatilag a csatlakozási tárgyalásunk befejezése óta Magyarországon a gazdasági növekedés szempontjai szerintem túl fetisizáltak lettek, ugye ezt sokan mondják, ez már közhelyszerű megállapítás. És az úgynevezett egyensúlyi kérdések, azok a politikai kommunikációban háttérbe szorultak, addig, ameddig megy a hajó, és tudjuk magunkat finanszírozni, ugye ezen több luk is támadt, 95-ös, 2008-as tudjuk. Most már nem is csak a 20-as Covid válsággal, de a 18-19-nél is bizonyos jelek folyófizetési mérlegnél megjelentek, hogy ezzel gond lesz, hogy csak a növekedést pumpáljuk, a foglalkoztatást nagyon szép és helyes dolog, hogy pumpáltuk, de emögött már nem volt munkaerőtermelékenységi növekedés, tehát hogy nagyon sok olyan kérdés fölmerült, ami azt mutatja, hogy a napi kommunikációnak való élésünk, vagy a hirtelen elfedése valaminek egy azonnali intézkedése vagy helyzettel, ez fölülmúlja a hosszú távú tartalékolást és a hosszú távú mély strukturális reformok igényét, ami nagyon sok országnál azért megtörtént.
Egyébként miért van ez, hogy a politika annyira szereti a GDP növekedést, hogy mindig erről beszél?
Ugye, mert ezt azonnali szinten lehet csinálni, hát a GDP növekedés fele az felhasználási oldalon mindig a fogyasztásból jön, akkor szeretünk fogyasztani, ehhez vannak külső források is, mint az EU pénz. Ha kell, akkor ugye beruházunk külső forrásokból, ami nem csak az EU pénz jelentette, és az nem foglalkoztunk, hogy az mennyire volt hosszú távon hatékony, vagy strukturálisan jó, hanem a működő tőke is, ezért van az, hogy a politika imádja azt, hogy a felhasználási oldalon, a beruházás oldalról is pumpáljuk a GDP-t, az, hogy valaki akit befektet, és azzal nem foglalkozunk, hogy ennek mik a hosszabb távú hatásai hozzáadott értékben, hazai foglalkoztatásban, és főleg a hazai vállalatok multinacionális tételében. Ezzel nem foglalkozik annyira a politika, hanem mindig a mának és a kommunikációnak él. És ez nagy részt attól is függ, hogy milyen a közegnek, a kommunikációs közegnek is, és hát főleg a választói közegnek az elvárása. Hogyha ő ezt tudomásul vesz, és ezt tartja fontosnak, akkor a politika felé megy, és ez 20 éve standard jelenség.
Hát itt azt érti, hogy bejön egy gyár, az tök jó, hogy 500 munkahelyet teremt, viszont ezek alacsony fizetésű, alacsony hozzáadott értékű termelés.
Igen, sőt egy idő után már el is veszi a munkaerőt a magyar középvállalkozásoktól, hiszen a bejövő gyár az pénzt kap érte, ami mindig lukat öt a költségvetésen is egyébként, halmozati helyzetként, de a mélyebb struktúrás hatás az, hogy elveszi az embereket a bizonyos szinten képzett munkaerőt, például a magyar tulajdonú vagy KKV vállalkozásoktól, azoknak már nem jut olyan szintű fizetettségű ember, kivel ki tudnának bontakozni. Másrészt, hogyha bejön a külföldi cég, az egy hatalmas kérdés, hogy 10-15-20 év alatt képesek vagyunk-e erre úgy ráépülni beszállítóként, hogy abból magyar önálló versenyképes cégek utána saját maguk által is megállva a lábukon, Magyarországon majd a régióba el tudjanak indulni. Ugye minden sikermodell egy 20-30 éves ilyen transformáción alapult. Kínától kezdve a Koreáig, mindenhol az észtekig. Nálunk én nem érzékelem azt, hogy nőne például az export képessége, vagy az export arányon belül a magyar tulajdonú cégek arány ugyanúgy 20-22%, és a másik 80 a multik, ami nyilván függőséget is jelent, de ez az is probléma, mert itthon a vállalati felnövés, a vállalati tőkésedés az nem olyan mértékű, amit a külföldi működő tőke beáramlástól ezelőtt 25-30 évvel amint mondom, sikeres ír vagy egyéb példák kapcsán sokan itthon reméltek.
De a kormány, mintha nem tanulna a hibájából, most akkumulátorgyárakon akarja felpumpálni a gazdaságot. Mennyire tartja jó ötletnek?
Azt gondolom, hogy a mértékletesség az egy nagyon fontos konzervatív erény. Itt is az egy fontos szempont volt, hogyha egy modernizált autóipari szegmensbe akarunk bekapcsolódni, bár ugye azzal is vannak kérdések, hogy nekünk önmagában szélesebb autóiparra kéne ennyire hagyatkoznunk, de hogyha ebbe a szegmensbe akarunk belépni, akkor nyilván ebbe néhány modern technológiának szerepe lehet. Én azt látom, hogy, és főleg ami az itthoni szakmai közvéleményben kicsapta a biztosítékot, az a egy év ezelőtti tavaly őszi kínai debreceni akkumulátorgyárnak a bejelentésével, annak kapcsán még vagy 3-4 nagyobb, az az, hogy ugyan már korábban Gödön itottam, ott jelentkeztek ezzel problémák, de egy olyan szintet, egy olyan mértéket lépett át az akkumulátor gyártásba való befektetés, ami az erőforrásokat beleértve a magyar itthoni munkaerőtől kezdve nem sok mindent már végleg kimerít, vagy már nem is tudjuk hozni, tehát import helyzetek is jelennek meg, ami már egy egészen más dimenziót és nagyon sok negatív dimenziót is behoz. Tehát, hogy a komparatív előnyeink ehhez megvannak-e, ehhez kell-e nyakló nélkül importálni áramot, munkaerőt, nyersanyagokat, de bármi mást, és itthon csak ezek szempontjában egy ázsiai összeszerelés történik, tehát külföldi munkaerővel, ez egy más dimenziót hoz. Hiszen, hogyha idehozunk Fülöp-szigetek vagy a bangladesi munkaerőt, akkor ő azért jön ide, a családját hátrahagyva, hogy viszonylag alacsony bérért, robotoljon, amennyit tud, és a lehető legkevesebbet fogyassza. Tehát ez a modell arra épül Szaúd-Arábiában is a Fülöp-szigetekiek révén, vagy a burmaiak révén. Ez arra épül, hogy amit tud, éhezéssel és fogyasztás megvalással önmagától, hazautaljon az otthon lévő családnak. Na most ez kiesik a magyar nemzeti jövedelemből, amit GLI-nak hívnak, másrészt a fogyasztásból, mert ezek az emberek munkaerőként sokkal kevesebbet fogyasztanak, mint egy magyar vagy egy helyi európai környező országban élő ember Magyarországon. Tehát ez megkapja a pénzt, és annak a 80%-át éhezve dollár formájában, tehát ez még rontja a devizamérlegét is az országnak, haza fogja utalni a családnak. Ez az ő modellje, ő ebben él, ebben van, és ez mindenféleképp nem jó, mert lehet, hogy ez az öbölmenti arab országban egy működő technológia, de az európai modellben, ahol tényleg azt szeretnénk, hogy valaki ténylegesen főzálkozzon és kiemelkedjen, ez nem működik, mert az az itthoni fogyasztásra is alapul.
Lényegében az ő fizetése, a bruttó levont adók lesznek az egyedüli előnye a magyar államnak?
Persze, nyilván ki lehet mutatni, és ezért támogatást is lehet adni, hogy 5 vagy 8 éven belül megtérül a pótlóalgós munkaerőre telepedő adóval az a hatalmas támogatás, amit adunk, de én azt gondolom, hogy ebben a modellből ki kéne lépni. Általában egyébként a multinacionális cégeknek a nyakló nélküli támogatásából nagyon ki kéne lépni, és szerintem teljesen torzítja a magyar tulajdonú cégek felé a versenyhelyzetet, a munkaerőre folytatott helyzetet, és ami még rosszabbá teszi, mondom, 10 év ezelőtt, vagy 12 külgazdasági államtitkárként felé akartam elmenni, hogy ezt a munkaerő arányos, vagy bármilyen arányos készpénztámogatást és adókedvezményt építsük le, mert ez azon túl, hogy rengeteg pénzbe kerül, még olyan helyzetek is felállnak, hogy nekik infrastruktúrálisan is hatalmas pénzeket költünk, ami más beruházástól vonja el a tőkét. Tehát ugye itt ott is négysávosítunk, ahol nem kéne, ha itt az M1-est háromsávosítanánk, ahonnan a legtöbb teherautó forgalmi bevételünk származik, és egy idő múlva nem tudunk ott menni, holott az egy jól teljelő szakasz. Tehát most olyanokat csinálunk, hogy a két sáv, ami bőven elég volna, négysávosítunk neki, kivezetjük ugye a villamos áramvezetékeket, vizet viszünk oda a közművet csatornát gigantikus helyekre, amit az állam magára vállal. Tehát ezt nem a multinacionális cég fogja csinálni a beruházásaként, hanem az állam vállalja ezt magára, és ezek az oldalsó tevékenységek, ezek hatalmas pénzbe kerülnek. Most még csak, hogy egy mondat, hogy ott, ahol ugye a külföldi bejövő tőke is, vagy főleg az otthoni szolgáltatásra és nagy hozzáadott értékű szolgáltatás exportra irányul, hogy ebben a észteket szokták emlegetni, ott ilyen nincs. hát ott nem kell neki a puszta kellős közepén négysávos utat, csatornázásokat és egyebeket végrehajtani, 40 koronás földeket kivenne a termelésből, tehát ugye nálunk ennek rengeteg a járulékos költsége a közvetlen támogatáson kívül, és ez az, ami még nagyon drága, és nagyon sok beruházási erőforrást az ország számára elvisz attól, ami meg mindnyájunknak fontos lenne.
Gyakran írja a kormány kritika, hogy az oktatásra nem költ, és nem a magasabb hozzáadott értékű befektetéseket támogatja. Ugye a kormánynak a tagja is volt, ön szerint miért? Mi ennek az oka? Milyen világkép van a kormány főbe, gondolom, ő irányítja ezt az országot?
Ugye a 2010-es évek elején ennek volt a kényszerhelyzetei is, ugye a stabilizáció, és az azonnali export lehetőség megvalósítása, hiszen azzal tudtuk visszafizetni az IMF EU hiteleket, és egyensúlyba rakni a külső helyzetünket. Ez mondjuk egy első 2-3-4 évig egy érthető helyzet volt, de ekkor jelentek meg azok az ideológiák is, amik azt mondták, hogy a Made in Hungary, hogy mi leszünk ugye az ipari motorja az Európai Uniónak, Közép-Európában a csehekkel és a németekkel együtt. Ugye ezek a szempontok is megjelentek, ami ilyen típusú, nagy volumenű ipari beruházásokra teszi a hangsúlyt. Ráadásul rövid távon ezek a beruházások, főleg, hogyha már itt 2-3 milliárd eurós egyszerű beruházásokról van szó, vagy ugye a kínainál ott, ha jól értem, olyan 8 milliárd euró, 3000 milliárd forint csak egy jár. Ugye ez óriási mértékben rövid távon emeli a GDP-t a beruházási szegmensben. Csak ugye hát hosszabb távon nem biztos, hogy ez jó lesz, és ez hosszabb távon mindig egy 10-15 év alatt mutatkozik meg. De ugye az volt a koncepció, némi ír, vagy mondom más föltörekve állam pozitív példájába indulva, hogy ez majd be fog épülni szervesen a magyar gazdaságba, és magyar cégek fognak erre ráépülni, de ehhez viszont az kellett volna, ami nem történt meg. Én nagyon szerettem volna, de nem volt erre igény, hogy kényszerítsük ezeket a cégeket magyar elsőkörös erős beszállítók alkalmazására, magában a láncban, adott esetben a nagyobb hozzáadott értékű előkészítő és utókészítő, tehát marketing, sales, illetve az előkészítő fázisba, kutatás, fejlesztés bekapcsolódni, és annak az eredményeit itthon tartani.
De hogyha a kormányban látják, hogy ez nem működik, nem működött, volt egy terv, de nem jött össze, akkor miért nem változtatnak a technikát?
Borzasztó nehéz ebből kikeveredni, mert az el kéne indítani egy olyan hosszú távú struktúrális váltást, ugye például oktatásnál, oktatás helyzete, vidékfejlesztés kérdése, falvak, alapinfrastruktúrát átgondolni, amit a politikák még akár 5 vagy 10 éven keresztül sem vállalnak föl. Én azt szoktam mondani, hogy a jelenlegi helyzet, amelyik egyrészt a lakosság megnyugtatására szolgálnak az államháztartás kiadási oldalán, ehhez senki nem mer hozzányúlni, és ahhoz, hogy egy mély strukturális váltást ott végrehajtsunk, elő kell venni a szikét, és egy társadalmi megegyezés kell hozzá, ilyen volt az íreknél 87-ben például, de mondhatnánk mást is, a spanyoloknál is voltak ilyen pillanatok, amiben azt mondjuk, hogy megegyezünk abban, hogy hogyan fogjuk átstruktúrálni az ország kiadásait, állami kiadásait és az állami preferenciáit. Ez még nem történt meg, tehát ma sokkal nagyobb ütemben támogatjuk közvetlen anyagilag adókedvezménye, például az azonnali működőtőkét, mint hogy strukturálisan átalakítsuk mondjuk az infrastruktúrát, átalakítsuk az oktatást, fájdalmas lépéseket merjünk bemondani a közlekedésnél, a párhuzamos közlekedés megszüntetésétől kezdve. Tehát ebbe folyamatosan öltünk működésszerűen pénzt, és addig, ameddig elindultak a vonatok, kiment a kukásautó, senkinek semmi baja nem volt, és azt senki nem gondolta végig, hogy mi az, amit az államnak biztosítani kell a polgároknak, például, hogy párhuzamosan menjen egy félüres busz és egy teljesen üres vonat, de ez kellett. A politika azt nem engedte meg, a mai napig nem engedi meg, hogy ezt leépítsük, mert ez hozzátartozik az imáshoz. Úgyhogy ez nem történt meg, aztán hirtelen összeomlanak rendszerek, és azt is napi szinten próbáljuk kezelni, és nem pedig hosszú távon.
Pedig a Fidesznek hatalmas lehetősége volt. 2010 után volt egy kétharmados politikai felhatalmazása, és azóta ez szinte tart. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, 2007-13 volt az első költségvetési ciklus, amikor pénzek érkeztek, és kimondhatjuk, hogy ön is már célzott a beszélgetés elején, 2010 után érkeztek meg az első nagy pénzek. És ezek ugye ingyen pénzek voltak idézőjelben, nem kell visszafizetni, nincs rajta kamat, ingyen pénzt kapunk, a GDP 2-3%-a, tehát ha minden évben kapnánk egy marsal segélynyi pénzt. Itt volt egy ragyogó lehetőség, hatalmas politikai felhatalmazás és ingyen pénz. Miért nem történtek meg a strukturális változások?
Valószínűleg azért, mert erre a lakosság nagy része, beleértem azokat is, akik vagy közigazgatásban, vagy kisvállalkozásokban dolgoznak, nem igazán tartott igényt. Számára egzisztenciálisan a napi szinten fogható szempontokat kérte ki, és azt kérte számon ahhoz, hogy egy politika nyugalomban legyen, vagy a politika hatalomban tudjon maradni. Tehát nem volt egy olyan igény, még egyszer mondom, hogy egy általános közmegegyezéssel bizonyos dolgokat átstruktúráljunk. Valóban, ugye most már kezdik mondani emberek, hogy ennyi közegészségügyi intézményt fönntartani nem tudunk, tehát bizonyos kérdésekben racionalizálni kell. Nem csak fejleszteni, hanem valahol bezárni, és azt megszervezni, hogy valaki messzebb megy. Ugyanez érvényes volt a közigazgatási rendszerrel, a posta rendszerrel, mint mondtam, a méregdrágán napi deficiteket szubvencionáló vasúti rendszerre és sok minden másra, amit nem voltunk hajlandók megtenni, és én itt most állampolgári szinten is mondom, hogy ezek sem kérték ki. Most innentől fogva, ugye az, hogy mire használtuk föl a forrásainkat, tényleg egy ekkora ingyen pénz, egyébként egyfőre jutóan egy GDP arányosan, egy legmagasabb haszonélvezők vagyunk 2009 óta, amióta megindulhattak ezek a nagy pénzek az országban, az EU tagállamok között, még tavaly is. Most láttam egy német kimutatás, 2022-ben is még mindig az egyik legmagasabb kohéziós haszonélvező vagyunk, ez nem indult meg. De most mondhatnám azt is, hogy az agrárpénz, ami most is jön, mert az független a kormány és az EU megegyezésétől, azok a fejlesztési pénzek, tehát az agrár közvetlen támogatásnál sem érzékelem azt, hogy a magyar agrárium képes volna olyan feldolgozási vertikumokat kihozni az alapanyag termelésen kívül, ami például az országnak olyan hasznot hozna, mint a lengyeleknél, ahol kiugró az agrár netto export, tehát az export többletnek a megugrás az utolsó 15 évben Magyarországon ez áll. És azon senki nem gondolkozik, hogy az a hatalmas jövedelmi támogatás, ami 2004-ben elindult, és most már 12-13 óta bejön az országba, ott a gazdák vagy a gazdálkodók ezt föl tudják-e használni egy nagyobb volumen elérésére. Hát negatív rekordon vannak az állatállományok, és a föld végén már lábon eladjuk az összes gabonát. Ez így nem biztos, hogy hosszú távon működik. Tehát azért mondom, hogy nagyon sok olyan strukturális szempont van, amit nem tettünk meg. A gazdák feldolgozóipari tevékenységének, ugye a régen ezt mondták, hogy bőrben, most mondhatnánk azt, hogy joghurtban kéne eladni valamit, ez nem nagyon bontakozott ki, és van olyan keleti ország, ahol igen.
A politika szeret visszamutogatni, hogy az előző kormányok, ugye 2010 előtti kormányok, viszont a mi igazi versenytársaink a V4-ek. Ha megnézem a makrogazdasági statisztikákat, szinte nincs ilyen adat, amiben jobbak lennénk, mint Csehország, Szlovákia, Lengyelország. Magasabbak például az átlagbérek és egyfélytú GDP, stb. Mi az, amit ők jobban csináltak?
Én azért ketté bontanám a helyzetet csehekre, lengyelekre, egyik oldalt, szlovákokra, miránk, és ugyan nem V4 ország, de kicsit a románokra, a másik oldalt. Vagy még a szlovénokra is az első cseh lengyel szempontoknál. Egyrészt sokkal jobban megfogták a pénzt. Most nem csak az uniós pénzt, hanem az otthonit is. És például saját brendek kiépítésébe működő tőke hajkorázás helyett sokkal több pénzt öltek bele, tehát 20-25 év alatt inkubáltak saját autóbuszmárkákat, villamosmárkákat, ami egyébként a szocializmusban KGS-ben is létezett, sőt, ha valahol volt, akkor nálunk volt. Tehát ebben nagyon komoly tételt tettek, amit mondtam, az egész agrárvertikum fölépítésébe, magas hozzáadott értékbe szintén pénzeket tettek. Ugye a 80-as években még sajnáltuk a lengyeleket, ide jöttek piacra, és mindent eladtak, mert nekik a forint is egy árubőséggel összekapcsolható nyugatnak számított, most azért messze nem így van. Ők ebbe nagyon komoly tételeket beleraktak, és az infrastruktúrában is, meg az állam működtetésében is csak olyan dolgokba tettek pénzt, ami a közvetlen versenyképességet javítja. Tehát mondjuk az oktatásba is tettek pénzt, mert valószínűleg náluk is vannak problémák, most a pozitív challenge-et mondom, de presztízs szempontokban nem. Tehát az, hogy Magyarország hatalmas rendezvényeket tart, sportot hogy finanszírozza, ez iszonyúan drága, belső presztízs szempontokat megtestesítő dolog, de ők ebben nem tesznek pénzt, kedvenc témám. A cseh foci, meg a lengyel, azoknak megmondták, hogy gyerekek, tartsátok el magatokat a piacról. Mi meg ugye ezekbe óriási pénzt teszünk. Most az, hogy ebből jön-e ki eredmény, vagy nem jön ki eredmény, ebben most már nem is mennek bele. De a lényeg az, hogy a társadalmi elvárás az, hogy nekünk ne 4 vagy 8 nyári olimpiai érmünk legyen, mint mondjuk Romániának vagy Bulgáriának, akik ezt feladták a utolsó 25 évben, hanem legyen ugyanúgy 22, mint a szép időkben. Ez rengeteg pénzbe kerül. És nem autópályakat építenek csak, hanem a lengyeleknél azt láttam, hogy az alsó rendű utakat tették rendben, főleg, és csak akkor építenek valahol hidakat, ha már akkora a forgalom, és oda megy 2 oldalról 3 autópálya, hogy annak értelme van. Magyarország az üres Dunahidak országa, ezt a hatalmas luxust megengedhetjük magunknak, ugye nekünk azt szokták mondani, hogy hát most mit lázunk, azt az infrastruktúrát a lakosság imádja. Jó, én értem, de hogyha én átmegyek a Szekszárdi hídon, és szemben nem jön velem kocsi, mondjuk délőtt 10 órakor az egész hídon, akkor el kéne ebbe az országba gondolkozni, hogy milyen prioritás és preferencia szerint használjuk föl a pénzeket, vagy mindenhol választókerületekben valamilyen darab beruházást csinálunk, csak az egész nem áll össze tehetségé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal racionálisabban fogták meg magát az államháztartást is, és közvetlenül versenyképességbe tették a bejövő EU forrásokat is nagyon sok helyen. Tehát műszaki központok, vagy kisvállalkozók, vagy gazdakörök fejlesztésébe. Nálunk én nem érzem, hogy ez talán ekkora sikerességgel valósult volna meg, és akkor ennek egy pótcselekvése a működő tőkének a napi szintű csábítása és annak az anyagi vonatkozásai.
Szlovákiát miért vette külön?
Szlovákiát azért vettem külön, mert ők történelmileg egy kisebb adósságrátával indultak, még a csehszlovák örökségből kiindulva, ezért gyakorlatilag a finanszírozási helyzetük mindig könnyebb volt, és az elitjük abban mindig azért egy fokozata nyugatorientáltabb volt, hogy egy 2009-ben beléptek az euróvezetbe, tehát fölvállalták azt, hogy nincs leértékeléssel ingyen ebéd, de önmagában az ő struktúrájuk, a működőtőkeki szolgáltatottságuk, közegészségügy, közoktatási helyzetük azért nagyon Magyarországhoz, tehát ez a felvidéki Magyarországhoz kapcsolható, és látom, hogy ők tudatilag, politikailag is egy komp helyzetben vannak a szuverenista, illetve a nyugatorientált fölfogás között, míg talán Lengyelországban, Csehországban ez azért nem kérdés a társadalom többségében. És ezek ilyen mélyebb kérdések, hogy mélyebben mire költünk. De az ő presztízs szempontjaik, azok biztos, hogy nem olyan erősek a költésben, mint a miénk, de az alapstruktúrájuk az hasonlatos a miénkhez. Tehát a gazdáik nekik sem sokkal versenyképesebbek. Nincsenek saját tőkére épített feldolgozóipari hozzáadott értékű struktúráik erősek, tehát ők is 4-5 hatalmas külföldi gyár tevékenységétől függnek, hogy most jó évük van vagy rossz. Az látszik, hogy ebből kifolyólag nekik is vannak belső vívódásaik, frusztrációs vívódásaik, ami a ottani közéletbe is lecsapódik. Tehát a szlovák helyzetet én messze nem tartom. A román pedig azért nem tartom sok szempontból jónak, mert valóban ők föladtak egy csomó olyan presztízs szempontot, ami mondjuk a Ceausescu korszakot jellemezte, hogy én most mondtam a sportot, vagy egy nyakló nélküli média és kultúraértelmiség támogatását. Ezt ők föladták valóban. Ugyanakkor az ő növekedésük pedig nagyon egy fogyasztás orientált és versenyképesség javítás nélküli növekedés egy rész. És most például óriási hiányokkal küszködnek, külső-belső hiányokkal is küszködnek a románok, tehát ott előbb-utóbb be kell húzni egy nagyon erős satúféket, sokkal jobban, mint nálunk. Annak ellenére, hogy most ugye bizonyos statisztikák szerint utolértek bennünket, más statisztikák szerint viszont még nagyon messze vannak tőlünk. Tehát azért mondom, hogy ilyen ketté választanám ezeket a modelleket.
Az utolsó kérdésem egyetemi tanárhoz szól. Hogy látja a jövőt a diákok szemén keresztül? Ők hogyan vélekednek? Milyen terveik vannak, hogyha lediplomáztak?
Én arra biztatom őket, azért is vállaltam föl azt, hogy itt tanítok, és ennek az összes egzisztenciális társadalmi presztízs vonatkozásával, ami ugye hát azt tudjuk, hogy körülbelül mi, és vállalva azt, hogy kitéve mindenféle megítéléseknek, akár diák megítélés, akár más szempontoknak, hogy ezt csinálom, hogy én próbálom őket arra biztatni, hogy mind korosztály legyenek önmaguk urai, és gondolkozzanak azért, hogy legyen számukra cél ahhoz, hogy itthon maradjanak. És hiába mondják valakinek azt, hogy minden csodálatos ebbe az országba, csak utána mégis arra predesztináljuk őket, hogy innen elmenjenek, mint képzett diákok, az nem vezet jóra. Szerintem sokkal jobb az, ha fölvállaljuk az élénk egyetemi életet, a vitákat, a számukra az értelmiség, a kritikus értelmiség állandó eposzi jelző megélését, mert akkor esélyünk van arra, hogy itt maradnak. És itthon nem csak beállnak egy sorba, ahol számukra is csak ilyen jusz mormurandus alapján bolondságokat csinálnak, hanem ők úgy érzik, hogy valóban egy hatékonyságot tudnak a maguk tégláján hozzátenni. Na akkor jutottunk valamire, hogyha ezt el tudjuk az embereknél élni, és főleg ezeknél 20-21 éveseknél. Most azt látom, hogy nagyon sokan céltalanul ülnek az iskolapadokba. Volt olyan kurzusom, ahol azt mondta, hogy minnyáján el akarnak menni. Én mondtam, hogy hát azért valaki maradjon, mert aki lekapcsolja a villanyt. De mindenféleképpen szerintem az a cél, hogy igényesebb felsőoktatási képzésekben, meg főleg utána az életkezdéssel lássanak maguk előtt értelmes munkát, és még egyszer mondom, a társadalmi kritikai részvételükkel lássanak egy célt ahhoz, hogy ne csak egy fizetés vigyenek valahonnan haza, hanem hozzá tudjanak járulni ahhoz, hogy ez az ország valóban és nem csak kommunikációs illúziók szintjén fejlődjön. Na akkor már elértünk valamit.
Köszönöm a beszélgetést, a podcast vendégem Becsei Zsolt volt.
Köszönöm.